Üdvözlöm Önöket, Boros Péter vagyok, Önök továbbra is Aréna című műsorunkat hallják, melynek vendége ma Gazsó Ferenc szociológus egyetemi tanár. Ezt a beszélgetést felvételről hallják. Fiatalokkal és az Európai Unióval fejeztük be az első fél órát. Folytassuk a mai magyar politikai erőtérrel. Ezt azért mondom így, hiszen pár évvel ezelőtt, meg azért elég sokszor is hallhattuk Önt, hogy azt mondja, hogy ez a szocialista párt, ameddig nem tud teljesen megújulni, addig nincs esélye. De ezt így külön, még ahogy Ön is említette, ne fejtsük ki, kezdjük a politikai erőtérrel. Milyen ma Magyarországon ez a bizonyos erőtér?
Igen, itt egy nagyon fontos változás zajlott le az elmúlt néhány esztendőben Magyarországon, mert kialakult egy aszimmetrikus politikai erőtér. Korábban ugye egy kétosztatú politikai erőtér határozta meg a történéseket a politikai szférában, a politikai mezőben, ami azt jelentette, hogy volt valamilyen kormányerő vagy erőcsoport, de vele szemben állt egy poszibilis ellenzék, a poszibilis szót arra értem, hogy egy kormányváltás képes ellenzék. Tehát amelyikről föl lehetett tételezni azt, hogy egy választások esetén kormányváltás lesz Magyarországon, mint ahogy ez ugye legtöbbször egy kivétellel be is következett az elmúlt 21 néhány esztendőben. Most ez megbillent, tehát átstruktúrálódott, átalakult az egész politikai erőtér, és kialakult egy olyan erőtér szerkezet, amelyben létezik egy domináns párt, de nincsenek a domináns párttal versenyképes politikai erőcsoportok, aktorcsoportok.
Fidesz-KDNP-re gondol itt.
Így van, természetesen.
Ugye két párt, de mégis egy pártként kell őket kezelni?
Hát én a Fideszt kezelem egy pártként, hát szokták mondani, hogy KDNP, nem tudom annak milyen erő háttere van, de nem is érdekes ebből a szempontból, mert egy pártot alkotnak. A Fidesz erőcsoport viszont egy nagyon erősen beágyazott pártnak bizonyult, mert három esztendővel a választások után most már azt lehet látni, hogy nem ment végbe a politikai támogatottsági mezőben olyan átrendeződés, mint korábban, tehát az ellenzékiségből származó kritikai pozíció és az a felhajtó erő, amely ugye a kormányzás nehézségeiből és hibáiból szokott adódni, az nem működik az ellenzék szempontjából. Tehát az ellenzék nem tudott versenyképes pozícióra szert tenni mind a mai napig, hanem tulajdonképpen megmaradt ez az aszimmetrikus politikai erőtér, hogy van egy nagy domináns párt, amelynek megvan az esély arra, hogy megőrizze a kormányzati pozíciót, most is, ugye a választásokat megelőzően egy esztendővel. Az ellenzék viszont nem tudott akkora támogatásra szert tenni, hogy kihívóként ebben a pillanatban legalábbis föl tudjon lépni. Ez tehát egy egészen sajátos helyzet, és ez egy nagyon polarizált politikai szerkezetet jelent annál is inkább, mert ez egybe kapcsolódik egy olyan kormányzati tevékenységgel is, hogy kétharmados többsége van a kormányzó pártnak a parlamentben. Ezért igazából az ellenzék magának a törvényalkotásnak a folyamatába, tevékenységébe nem tud beleszólni, különösebben olyan pontokon sem, ahol korábban konszenzus kényszer érvényesült a kétharmados törvényekre gondolok. Ma a kétharmados törvényeket is ez a domináns politikai erő simán a maga keretei között meg tudja hozni, és ezért úgy tűnhet, ugye, hogy ez az aszimetria, ez egypárti uralom.
Na, a logika viszont az diktálná, hogy sokkal könnyebb ellenzékből kritizálni, mert semmihez nem kell adni a nevüket, ami kétharmados, és nem mondhatja azt a választópolgár, hogy persze, még ebbe se tudtak megállapodni.
Igen, ez így is van egyébként, nem csak így tűnhet, hanem arról van szó, hogy ez az ellenzék olyan előzmények után lép föl kritikai szerepben, amikor 8 esztendeig irányította az országot, ugye, és ugyanazok reprezentálják az ellenzéket a társadalmi nyilvánosság előtt, akik különben ebben a 8 esztendőben valamilyen módon irányító kormányzó szerepben működtek, vagy a kormányzó pártokban ugye töltöttek be valamilyen exponált pozíciót. Ezért itt fölmerül rögtön a hitelképesség kérdése, meg a szavazatgyűjtő képességé. Hogy ugyanis Az, hogy valamilyen erő ellenzéki pozícióban van, ez önmagában nem elégséges ahhoz, hogy felgyűjtsem azt a társadalmi támogatottságot, amely esélyessé tesz a kormányzati pozíció megszerzésére és a kormánypárt választási keretben való legyőzésére. Ehhez több kell, ehhez kell valamilyen olyan történet, vagy éppen valami fajta olyan történet hiány, mint ugye a 90-es évek elején volt, hogy nem tudtuk, hogy a pártok mit képviselnek. Most világos, hogy ezek a pártalakzatok, meg pártcsoportok valamit már Magyarországon képviseltek, meg csináltak is. 8 évig kormányozták az országot, és az, amit tettek a lakosság túlnyomó többségének, a bizalmát szétrombolta, erodálta. Na most ezt nem tudják visszaszerezni. Ez az alapprobléma.
Még mielőtt a baloldalról beszélnénk, azért ott van a Jobbik is, azt nem mondhatjuk, ők nem voltak kormányon az elmúlt 8 évben.
A Jobbik nem volt kormányon, a Jobbik azonban olyan kritikai álláspontot képvisel a rendszerrel, meg a társadalom különböző problémáival szemben, amelynek a radikalizmusa, tehát ez a radikális megközelítés, mi egyéb, ez a társadalom egy részét vonza ugyan, de nem teszi lehetővé a Jobbik számára, hogy kormányzó pozícióra esélyes pártként jelenjen meg a politikai előtérben.
Nincsen történetük?
Nem, amit képviselnek, az nem vonzó annyira, hogy nagy társadalmi tömegeket, csoportokat ennek a politikának a támogatására indítana, ösztönözne. Tehát itt tartalmi problémákról van szó mindenek előtt.
Na, ha őket kivesszük a képből, ugye akkor marad az MSZP, a Demokratikus Koalíció, az LMP, az Együtt, Párbeszéd Magyarországért, nagyjából erről beszélhetünk. Itt egyiknek sincs olyan, megint csak az ön szavait próbálom használni, története, amelyik akár hiteles lenne, akár megfelelő számú szavazatot tudna gyűjteni?
Hát itt az MSZP-ről lehet beszélni, mert igazából a többi mind majdnem innen szakadt ki, amihez még ugye a Milla, meg mit tudom én, ilyenek csatlakoztak, de hát ezek nem komoly politikai alakzatok, azt lehet látni. Na most az LMP, amely új pártként indult szintén, és bejutott a parlamentbe, arra sorsra jutott, hogy egy ketté szakadt. És ilyen formán igazából megroppant ez a párt, megroppantották, azt hiszem. Tehát ennek folytán éppen a fennmaradásáért küzd ebben a pillanatban olyan támogatottságot élvez, amely a parlamentbe bejutás esélyét is bizonytalanná, kétségessé teszi. Ezért, ha jól megnézzük a dolgot, ön felsorolta a pártokat, akkor azt lehet mondani, hogy az MSZP-n kívül jelenleg nincsen komolyabban vehető támogatottsággal rendelkező párt, a úgynevezett demokratikus baloldalon. Az MSZP az egyedüli, amely egy középpárti támogatottsággal rendelkezik, ezt azonban ő se tudja gyarapítani, a többi párt pedig a Bajnai vezette Együtt, meg ugye a Gyurcsányféle párt, hát ezek igazából nem csak hogy nem gyarapodnak, hanem vagy teljesen alacsony támogatottsági szinten stagnálnak, vagy visszaestek. Nincsen felzárkózási perspektíva abban, amit ugye ők produkálnak ma a politikai mezőben. Ez teszi bonyolultá is a dolgot, mert tulajdonképpen mire szövetkeznek? Szóval most az MSZP szempontjából milyen hozama van annak, ha ő összeáll Bajnai pártjával, meg a Gyurcsányékkal? Az égvilágon semmi. Megítélésem szerint. Az MSZP-nek ebből semmilyen pozitívuma nem származik, akkor származna, ha komolyan lehetne venni azt, hogy így hárman együtt, meg akik még hozzájuk csapódnak a Millától a Szolidaritásig, azok együtt, ha összeadjuk a támogatottságukat, akkor már olyan komoly erőt képviselnek, amely megalapoz egy esélyt, ugye, hogy kihívóként lépjenek fel a következő választáson a Fidesszel szemben. De ezeket hiába adjuk össze ebben a pillanatban, meg számláljuk akárhogyan is, ezek messze elmaradnak attól, hogy itt valami versenypozícióról beszélhetnénk. Ennek folytán, ha összeállnak, akkor csak az történik az esetek valós nagy részében, hogy nem mindenütt MSZP jelölt indul az egyéni választókerületekben, és ahol nem MSZP jelöltet indítanak, de az MSZP is támogatja, ott borzasztó kérdéses az, hogy az MSZP szavazótáborához tartozók miként fognak viselkedni, tekintettel arra, hogy ennek az MSZP szavazótábornak az egyik szociológiai jellegzetessége, hogy ezek túlnyomó többsége identitás típusú választó, ami azt jelenti, hogy érzelemvezérelt választói magatartás jellemző őket. Tehát ők az MSZP-re akarnak szavazni egyéni választókerületben is, meg listán is, és ha odaállítanak nekik egy pici palkót, aki a Millából jön, vagy mit tudom én honnan, akkor szóval ezt az embert én nem is ismerem, és miért kell nekem ezt támogatni. Tehát itt még veszteség is bekövetkezhet, ezért olyan nehéz ezt a dolgot összehozni. Na most lehet azzal biztatnia magát ennek a társaságnak, hogy ha most összefogunk, összerakjuk az erőket, akkor egy olyan lehetőség birtokába jutunk, amivel növelni tudjuk a támogatottságot, mert most így nem tudjuk. Tehát valami olyan plusz keletkezik, ugye, amely a hiányzó 8-900 ezer szavazónak a megszerzését lehetővé teszi. De én ezt mint szociológus mondom, mint aki ugye a politikai szféra kutatásával is elég beadóan foglalkoztam elég hosszú ideig, hogy ez nem megalapozott feltevés. Tehát ezt semmilyen empirikus tény nem támasztja alá. Ebbe lehet reménykedni, de nincs empirikus megalapozottsága a dolognak.
És ha azt vizsgáljuk, hogy egy MSZP-ből kikerülő Gyurcsány Ferenc, aki megalapítja a demokratikus koalíciót, és most ismételten, ha összejön, ha úgy van, ez a sok a ha természetesen, szóval szövetséget kötnek, akkor ez például erősíti vagy gyengíti a szavazat szerzési képességeket. Tehát aki például kint akarta látni az MSZP-ből Gyurcsány Ferencet, annál nem sem az a veszély, hogy ezért inkább nem is adja oda a szavazatát egyáltalán?
Hát részben erről beszéltem az előbb, hogy tudnélik itt az a kérdés vetődik föl, hogy mi értelme van a szocialista szavazóbázis szempontjából annak, hogyha átengednek ugye képviselőjelölti helyeket más pártokból érkezőknek, azoknak is mondjuk, akik korábban az MSZP-hez tartoztak, de ott hagyták, vagy az MSZP-t, vagy hát örültek, hogy ott hagyták őket, azt gondolom, hiszen ennek nincs pozitív hozama. Akkor lenne, ha Gyurcsány Ferenc pártja, vagy Bajnai által ugye fémjelzett párt folyamatosan gyarapítaná a maga választói támogatottságát, és arra lehetne akkor számítani, hogy itt zajlik tendenciában egy olyan folyamat, hogy alakultak új pártok, és ezek az új pártok egyre inkább gyarapítják a társadalmi befolyás képességüket, tehát hogyha ez a gyarapodó társadalmi képességbefolyásolási erő ugye összeadódik, akkor hát ebből kijöhet valami. Tehát akkor jobban járunk mi is, mondhatnák az MSZP szavazók, de ilyen folyamat nem zajlik. És ezért igazából nem látom, hogy mi az értelme egy ilyen összefogásnak ebben a pillanatban, de ez az én hibám, illetve tulajdonképpen engem ez a dolog annyira nem érdekel, azt csinálnak, amit akarnak, csak én, mint megfigyelő elemző úgy látom, hogy itt valami olyan kapaszkodás zajlik, aminek nem olyan nagyon sok racionálisan nem sok értelme van.
Belülről egyáltalán nem látja már a szocialista pártot, hiszen azért a tagozattal azért belső elemzéseket is végeztek.
Igen, de én nem voltam tagja soha ennek a pártnak.
Nem is így fogalmaztam, direkt azért mondta, hogy belülről
a tagozathoz is csak, mint tiszteletbeli elnök kötődtem. Tehát én a belső viszonyaikat annyira nem ismerem, és nem is akarom ismerni, mert ez a párt én tőlem felfogásbeli szempontból fényév távolságra van. Ez ugyanis nem baloldali párt, hanem egy neoliberális párt volt, és igazából most se döntötte még el, hogy milyen akar lenni. Tehát a karaktere, az a program, társadalompolitikai, gazdaságpolitikai elképzelés, ami kihüvelyezhető valahogy azokból a töredékekből, amit mondani szoktak, az egyrészt diffúz, ellentmondásos, másrészt pedig azt tükrözi, hogy igazából nem néztek szembe történetükkel, és nem is vizsgálták azt megfelelő mélységben fölül, tehát egy analitikus belső elemzésen nincsenek túl, Meg hát megtartották azokat az embereket, akik tulajdonképpen kompromittálták magukat az elmúlt, különösen 8 évben.
De ezt csak azért kérdeztem, mert Baja Ferenc körülbelül egy hete mondta itt, abban a székben ült, ahol ön, hogy ez már egy teljesen más MSZP, olyan fiatalok irányítják, akiknek semmi köze nem volt akár ahhoz a 8 évhez.
Hát igen, ez önbizalom kell. Ha jól emlékszem, Baja Ferenc majdnem kezdettől fogva valamilyen vezető szerepet töltött be ebben a pártban, és hát mondjuk nem annyira ezt a változást, megfiatalodást, mint inkább a korábbi folytonosságot tudja reprezentálni.
Na jó, de ő pont azt mondta, hogy a hongyulai örökséget kell folytatni ezekkel a fiatalokkal, tehát az eszmeiségét a Horn időszaknak, és egyébként nem az elmúlt 8 évben.
Hát akkor ott lesznek, ahol a part szakad. A hongyulai örökség szerves része volt például a magyar energetikai ipar privatizációja, olyan föltétellel, hogy a szerződésben 8% tiszta hasznot garantált a magyar állam. Na most, aki ilyesmiket aláír, az ne dicsekedjen az ország érdekképviseletével.
Ha maradok egy kicsit az MSZP történeténél, akkor hogy lehetne megújítani, vagy hogy újulhatnának meg, hogy ez a történet egy olyan történet legyen, amivel ön szerint is tudnának szavazatokat gyűjteni ellenzékben?
Hát, hogy ők hogy tudnak megújulni, azt én nem tudom, azt látom, hogy nem tudnak. És hogy miért nem tudnak, annak sok oka van. Én azt gondolom, hogy itt a történetet vissza kellene vezetni ahhoz, ahogyan ők megalakultak. Az MSZP az államszocializmusból érkező káderpárt, amely a maga beágyazottságát, a politikai mezőbe és elfogadottságát azzal kívánta megalapozni. Ez elég szigorú dolog, amit mondok, hogy azt bizonyította a nemzetközi pénzuralmi rendszer keretei között, hogy nincsen nála megbízhatóbb és precízebb végrehajtója azoknak a külföldi igényeknek és elvárásoknak, amelyek Magyarországgal szemben a multinacionális tőke oldaláról megjelentek. És ezt valóban így is csinálta. Tehát ebben a szerepben tökéleteset alkotott, ezért élvezi ma is tulajdonképpen ezt a külföldi támogatottságot. Csak hogy ennek nagyon nagy ára van, mert ennek az az ára, hogy ilyen módon az ország érdeket nem lehet megfelelően képviselni. És az ország érdek képviseletének nem azt mondom, hogy a lemondás erről, de a háttérbe szorít. Tehát a multinacionális tőkeidek primátusának, elsőbségének az érvényesítése, az nem tud összeegyeztetődni az ország sajátos érdekeinek ugye a megfelelő képviseletével, és ezután ebből lesz az a végeredmény, az a privatizáció, azok a fajta szerződések, amelyeket az IMF-fel kötöttek például 2008-ban és így tovább, amelyek mind-mind azt mutatják, hogy hát hol van itt az ország érdek. És ugye a magyar közönség pedig nem azt várja tőlük, hogy ők a nemzetközi tőke erőcsoportok vagy pénzuralmi intézeteknek az elismerését vívják ki, hanem hát a hazai gazdasági társadalmi érdekek képviseletét kérnék mindenek előtt számon. Hát itt a probléma. Ez a probléma gyökere, és hát ez a változás azt jelenti, hogy teljesen más pártot kell csinálni.
Pontosan az, hogy ha ez a logika, vagy ilyen logika mentén megyünk tovább, akkor ilyen szempontból nincsen esély erre a történetre, a szavazatszerzés az MSZP-hez, hogyha tovább viszem az ön logikáját.
Hát nincs esélye, generációs okból se tessék csak megnézni a szavazótábor összetételét, ugye? Egyetlen egy csoportban van a Fidesz meghaladó támogatottsága jelenleg az MSZP-nek, ugye? A 68 éven felüliek körében. És ahogy ha az életkori létrán megyünk lefelé, ugye fiatal generációk körébe tulajdonképpen ők meg se tudnak igazából jelenni, vagyis ez egy jövőtlen párt generációs szempontból is. Ezért tehát a nagy reményeket fűzni az ő megújulásuk, az természetesen egy pártvezető, Baja Ferenc ugye elnökségi tagja ennek a pártnak, ha jól tudom, nem nagyon mondhat mást, mint ezt, ugye, hát nem mondhat mást egyszerűen, meg lehet, hogy ez is a meggyőződése, de a külső elemző szempontjából ezek a kijelentések fedezet nélküliek.
Jó, én ezt értem, amit ön mond, csak azért nem teljesen ugyanezt mutatják a közvéleménykutatások. Tehát én egyrészt arra gondolok, hogy még mindig 50% fölött mértek legutóbb az új kormányt szerető, vagy illetve a kormányt leváltani kívánó létszámban, illetve azért az MSZP-nek se pár százaléka van, hogyha így nézzük.
Igen, mind a két kérdésre tudok önnek válaszolni. A mostani kormánnyal szembeni elégedetlenség csak akkor jönne számításba az MSZP szempontjából, ha ennek a felhajtó ereje az MSZP-nél megjelenne. De nem jelenik meg. Sőt, az jelenik meg, hogy 62% az MSZP-t se szeretné kormányzati pozícióba látni. Tehát még nagyobb arányt, mint amennyi elutasítja mondjuk a Fidesz kormány. Ennek folytán, tehát ez nem érv mellettük, tehát ez nem mellettük szóló érv, a Fidesznek a támogatottságát nem ők ingatták meg, tehát ez az 52% nem az ellenzéki pozíciók jól kihasználásának a következménye és terméke, hanem egészen más okokra vezethető vissza. A másik pedig az, hogy az MSZP megőrizte ugyan középpárti pozícióját, tehát rendelkezik egy 800-900 ezer szavazóval, aki minden valószínűség szerint a következő választáson is meg fog jelenni, és az MSZP-re szavaz. De ez nem váltópárti pozíció. Ez egy középpárti szerep. Ez egy középpárti pozíció, amit tradicionálisan megőriz azért, mert az MSZP olyan párt, amely az államszocializmusból érkezvén, az államszocializmussal is összehonódó különböző érzéseknek és nosztalgiáknak a haszonélvezője. Nem szabad azt elfelejteni, hogy akárhány kutatást csinálunk, a fiatalok körébe volt most 2012-ben egy fölvétel, a legfiatalabbak körébe, és ott is túlsúlyban vannak azok, akik az államszocializmust, a kádári rendszert minden dimenzióban jobbnak látták, mint a mostani világot, pedig nincs is személyesen megélt tapasztalatuk, ugye, hát ahhoz túl fiatalok, csak a családi, szülői, ugye, hatásoknak, vagy mit tudom én, minek lehet a következménye, tehát a közvetett szocializációnak, hogy ilyen vélekedés alakul ki egy általuk nem sajnán ismert rendszerről. Ennek folytán ez tehát egy szociológiai tény, hogy létezik egy olyan történetileg kialakult beágyazottság, amely az MSZP-t bizonyos társadalmi választói csoportok körében ilyen örökösként fogja fel. Magukat is így definiálták, ugye, hogy utódpárt, az MSZMP-nek az utódpártja, legalábbis hát jogi értelemben, de ez nem csak jogi értelemben működött, hanem működött ebben az érzületi dimenzióban is, amiről itt beszélek.
Viszont ha a logika végén eljutunk, akkor azt mondjuk, amit nehéz így kijelenteni, de ha jól sejtem, hogy ha ma lennének a választások, ez megint sok a ha, de akkor hasonlóképpen akár kétharmaddal győzhetne a mostani kormánykoalíció?
Azt nem tudom, hogy kétharmaddal győzhetne, mert a kormánykoalíció is veszített támogatottságából, bár az utóbbi időben ugye valamit ebből, mint hogyha kezdene visszaszerezni, azoknak a lépéseknek a hatására, amelyek ugye a szavazatszerző képesség szempontjából pozitívnak minősíthetők. Hát itt most ugye világos, hogy milyen dolgokra gondolok, ezeket nem tárgyaltuk, és nem is akarok belemenni. De egy olyan választási rendszerben, mint a magyar rendszer, ahol a mandátumok többségét egyéni választókerületekbe lehet megszerezni, egy egyfordulós választás keretei között, ott egy olyan támogatottságú párt, mint a Fidesz, ezzel a 45-48% körüli becsült támogatottsággal, amennyiben ezt produkálni tudja, és a politikai mező erőviszonyai nem alakulnak át a következő esztendőben drasztikusan. Tehát, hogyha ezt mondjuk extrapoláljuk, kivetítjük a következő évre, akkor azt lehetne mondani, hogy akár még erre is esélyes lehet.
Végigvettük a számításunkat, nagyon kevés időnk maradt hátra. Annak még lát esélyét, hogy kintről vadonatújként felnőjön egy párt ma Magyarországon a választásokig?
Nincsen igény Magyarországon a választók körében arra, hogy új pártok megjelenjenek, meg nem is tudnak ilyenek megjelenni. Azért, mert a politikai osztály utánpótlása Magyarországon úgy rekrutálódik, hogy ennek az utánpótlásnak vagy megtörténik egy betagolódása a meglévő pártrendszerbe, vagy pedig az új jövevények maguk is egy erőteljes kontraszelekció keretei között jönnek, és nem rendelkeznek azokkal a képességekkel, készségekkel, amelyek ugye egy nagy szavazatszerző képességgel rendelkező párt vagy mozgalom elindításához minimálisan szükségesek lennének. Tehát kicsi a felhozatal, a kínálat, nem látok ilyen személyeket, se meg csoportokat, se amelyek, tehát rendkívül markáns, nagy felkészültségű, nagy koncepciójú embereknek a csoportjaként megjelennek, és húzó erőként ugye maguk mögé állítanak nagy tömegeket.
Meglátjuk, szerintem beszélgessünk róla a következő választás után, sokkal akár felidézhetjük ezt a beszélgetést is. Köszönjük szépen Gazsó Ferencet, szociológust, egyetemi tanárt hallották.